kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az elmúlt fél éves magyar EU elnökség legfontosabb eredménye, hogy sikerült elfogadni azt a versenyképességi paktumot, amelynek alapján elindulhat az érdemi munka a Párbeszéd a versenyképesség ügyében, mondta Kovács Zoltán az Eurázsia magazinnak adott interjújában. A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint Európának nyitottságra van szüksége gazdasági értelemben, a büntető vámok pedig bezárkózást jelentenek. Tavaly a második egymás követő évben haladta meg a működő tőke beáramlás Magyarországon a 10 milliárd eurót, közölte a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség. 2024-ben 77 projekt elindításáról született döntés, ami csak nem 10 milliárd 300 millió euró friss tőkét és 18.500 új munkahelyet jelent. A közlemény szerint a tavalyi volt a második legjobb év ebből a szempontból. Soha nem mértek még akkora forgalmat Magyarország légterében, mint 2024-ben, közölte a Magyar Légiforgalmi Szolgáltató az MT-vel. A Hungarokontrol szakembereinek az év során több mint 1.100.000 repülőgépet kellett irányítania, az előző évinél csak nem 6%-kal többet. A kormány határozott fellépésének köszönhetően az elmúlt fél évben 1 milliárd forintot sikerült visszaszerezni az online csalóktól és visszaadni a jogos tulajdonosoknak, ismertette az igazságügyi miniszter. Már 2023-ban jelentősen 40%-kal emelkedett az online csalások száma, és eddig több mint 30 féle elkövetési formát azonosítottak, ismertette Tuzson Bence. Hozzátéve, hogy az online csalások esetében rendkívül fontos a gyorsaság, ezért olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek lehetővé teszik a rendőrségnek a gyorsabb információszerzést, a bankoknak pedig azt, hogy csalás esetén leállíthassák az átutalásokat. 260 ezeren már igénybe vették a babaváró hitelt, a 11 millió forintos támogatás most könnyebben megkapható, közölte Zsigó Róbert a Facebook oldalán. Az új könnyítések azokra is vonatkoznak, akik már igénybe vették a babaváró támogatást. Ha 5 évig nem, de utána megérkezik a baba, újra jár a kamatmentesség, ismertette példaként az államtitkár. Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba. Továbbá a belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 555 helyszínen több mint 68 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást. Elindult a fogvatartottak visszailleszkedését segítő projekt, már több mint 835 ügyfél készül annak segítségével a szabadulásra, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Az 5 milliárd 658 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás összesen 4000 fogvatartott számára biztosítja a piacképes szakmák oktatását, jóvátételi programok szervezését, a társadalomba való visszailleszkedés elősegítését. Közösen dolgozik Salgó-Tarján és a szlovákiai Sátorosbánya önkormányzata, valamint a Salgó-Tarjáni Dornyai Béla Múzeum Somoskő és Salgóvárainak értékmentésén Európai Uniós támogatással. A pályázatot 216 ezer euróval támogatta az Európai Regionális Fejlesztési Alap. Régészeti és történelmi kutatásokkal, a várakat összekapcsoló irodalmi és történelmi alakokkal foglalkoznak, állagmegóvásokat végeznek, és a helyi örökség részét képező, a helyi kötődést meghatározó ipartörténeti örökségeket is felhasználnak. A figyelőszolgálatban részvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint múlt héten 43.300-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint akut légúti fertőzéssel 222.900-an keresték fel orvosukat, ezek az adatok nagyjából a dupláját jelentik az előző hetieknek. A román kormány május 4-ére írta ki a megismételt államelnök választás első fordulóját. Amennyiben egyetlen jelölt sem szerzi meg a névjegyzékben szereplő választók több mint felének támogatását, május 18-án második fordulót is tartanak az első két helyen végző jelölt részvételével. Tüntetők közé hajtott egy autós Belgrádban, egy nő megsérült, kórházba szállították. A tiltakozásokat az ellenzék azt követően kezdte szervezni, hogy tavaly november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 15 ember halálát okozva, az illetékes szervek pedig azóta sem vontak senkit felelősségre miatt. Késes támadást követtek el egy kelet-szlovákiai gimnáziumban, Szepesófaluban, két ember meghalt, többen megsebesültek. A támadással gyanúsított 18 éves diákot a rendőrség elfogta. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég a folytatásban is, párás helyenként ködös a levegő, hószálingózás, únos szitálás előfordulhat, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben aztán 0 fok körül alakul, híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Mai témáink vízkereszthez és a farsangi időszakhoz kapcsolódnak. Fél óránkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.
Vízkeresztkor a hívek a vízszentelés szertartása után a szentelt vízből merítenek és hazavisznek családi otthonaik megáldására. Ebből alakult ki a házszentelés szokása is. Görögkatolikus településeken gyakori látvány a vízkereszt utáni napokban, hogy a helyi parókus kántorral, minisztránssal együtt vagy más egyházi képviselővel házról házra járva viszi a Jordán áldását. Hogyan értékeli a házszenteléssel kapcsolatos családlátogatásokat? Milyen pasztorális lehetőségeket lát benne? Kérdeztem dr. Obály László, Nyíregyháza kertváros parókusát, teológiai tanárt.
Ahhoz, hogy a lelkipásztori munkánk valóban személyes legyen, hogy személyre szóló szeretettel tudjunk jelen lenni azok között, akik ránk bízattak egy-egy egyházközségben, ahhoz azt gondolom igen lényeges, hogy valóban ismerjük azokat, akikhez kötődünk, illetve akikhez az Isten gondviselése bennünket rendelt. És ahhoz, hogy ez a személyesség meglegyen, igen lényeges a januári időszak, a házszentelések időszaka, amikor föl tudjuk keresni azokat a családokat, azokat az embereket, magányosokat, özvegyeket is, akikkel ezt a kapcsolatot szeretnénk megélni. Az első mozzanat tehát, amiért én a házszentelési időszakot szeretem, az a találkozás élmény, a jelenlét az emberek otthonában. Látni az ő mindennapjaikat, egy kicsit belelátni az életükbe, és a személyes szeretetünket egy kicsit mélyebben, jobban kifejezni. A másik az, hogy valóban áldást közvetítünk, áldást viszünk. És hogy ebben az áldásban, az imádságban is, amit a pap elmond, ott van egyfajta értékrend. Ott van az, hogy elsődlegesen miről is szól az imádság. Elsődlegesen azt kérjük, hogy a hitben való erényekben tökéletesedjenek ezek az emberek. Vagyis az Istenre figyelést tartjuk elsődlegesnek, ugyanakkor viszont az imádságban ott van az is, hogy add meg nekik, Urunk, mindazt, ami az ő hétköznapjaikhoz, az ő életükhöz szükséges. Tehát az anyagi javakra is kérjük az áldást. Lényegesnek tartom ezt is, mert sokszor bagatellizáljuk az anyagi nehézségeket. Sokszor azt gondoljuk, hogy aki az anyagiakról beszél, az rögtön anyagias is, pedig az emberek nagy többsége igazából a családja létfenntartásáért küzd. És hogy ez ügyben is, az anyagi javak használatában is ott legyen az Isten áldása. Mindezek mellett a leglényegesebb számomra azonban az, hogy mennyi mindent tanulok ezekből a találkozásokból. Szeretnék mindig tanulékony lélekkel ott lenni. Talán egy picit távolról kezdem, amikor azt mondom, hogy az egyház és az ókeresztény korban volt is ilyen kifejezés, hogy az egyszent katolikus és apostoli mellett az egyház vendéglátó, vendégszerető egyház. Azt hiszem a mai egyik legnagyobb lehetősége az egyháznak, ha ezt újra megtanulja. Nekünk papoknak újra kell tanulnunk azt a lelkületet, ahogyan megkérdezi a mai ember, hogy egyház, hol laksz? és megmutatni neki, meghívni, behívni, nem a saját elvárásainkkal, hanem egyfajta légüres teret teremtve, ahol nem megváltoztatni akarom a másik embert, hanem lehetőséget adni a változásra, a találkozásra. Ahhoz, hogy ezt a lelkületet megértsem, ahhoz nekem is kell vendégnek lennem. Ahhoz nekem is kell tudnom beköszönni máshoz, bekopogtatni, és a vendégnek egyfajta kiszolgáltatott helyzetét megélni. Jézus szavainak az ereje nem egyszer éppen abból fakad, hogy az erőtlenségben, a vendég pozíciójában mondja el ezeket. Akár Zakeus házában, akár Simon farizeusnál. Jó az, ha az ember bekopogtat máshoz, ha rádöbben, milyen bizalom az, hogy ajtót nyitnak neki, hogy ebben a bizalomban, mint egy az én szabadságom is megnyilvánul, de ő rám bízza magát, beenged az életébe az a másik ember, engem, de nem csak személyemben, hanem papként, az egyház képviselőjeként, mint egy az Isten küldötteként. Sokat tudok tanulni a házszentelésekből, a vendéglátás mozzanatából, éppen ahhoz, hogy magam is parókiámon, egyházközségemben, és hát az egyházközség életvitelében ezt a fajta vendégszeretetet, vendéglátást gyakorolni tudjam.
Görögkatolikus emberek a vízkeresztkor frissen megszentelt vizet egész évben otthonukban őrzik, mint fontos szentelményt. S akik hittel és az egyház gyakorlatának szellemében használják, azok számára természet feletti ajándékokat közvetíthet. A következő percekben erről tesz tanúságot egy édesanya. Hallgassák szeretettel dr. Káplárné, dr. Sesták Máriát.
Egy 9 gyermekes édesanya vagyok. A 9 gyermekemből 6 fiú és 3 lány. Nemzedékekre visszamenőleg görög katolikus papcsaládból származom én is, és a férjem is. Mind a ketten orvosok vagyunk. A 9 gyermekünkből 3-nak már önálló családja van. A 7. unokánkat várjuk. A 9 gyerekből a legkisebb Zsombor. 8 éves korában történt ez az esemény, amiről tulajdonképpen szeretnék részletesen beszélni. 10 évvel ezelőtt kezdődött ez az egész, úgyhogy egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy Zsombi ilyen nagy beteg. Voltak tünetei, hányogatott, fájt a feje időnként, az iskolai teljesítménye romlott, és a végén kialakult egy járászavar is, ez tulajdonképpen néhány órával a diagnózis előtt. Pont pünkös vasárnap volt, és első áldozása is volt az egyik lányunknak, és koponya MR vizsgálatra voltunk előjegyezve aznap, amin gyakorlatilag kiderült, hogy Zsombornak egy csecsemő ökölnyi kisagyból kiinduló daganat van a fejében, ami betört az agykamrákba, tehát lezárta a 4. agykamrát, és elérte az agytörzset. Gyakorlatilag egy akut életveszélyes állapotban kerültünk akkor a klinikai intenzív osztályára, a gyerekklinikára, ahol a konzultációt követően közölték, hogy egy órán belül műtőbe megyünk. 5 órás volt ez a műtét, és a gépi lélegeztetést másnap szüntették meg, és még aznap bejött az öcsém, aki görög katolikus pap, és a betegek kenetét feladta Zsombornak, és néhány dolgot behozott, amit beküldtek a gyermekeink. Ezek között volt egy műanyag ásványvizes palacban egy kis szentelt víz, ami tulajdonképpen Pálos Szent Kútról származott. Előtte néhány héttel az akkor teológiát végző kispap fiunk beküldött. Megmondom őszintén, először nem is értettem, hogy mi célból küldte be Marci fiunk, és 2-3 nappal az ébredés után egyik délután azt vettük észre, hogy nagy fájdalmai vannak. Tehát ledobta magáról a pulzoximétert, a takarót, fészkelődött, kértünk puszfájdalomcsillapítót, tehát algopirint adtak neki, ami félrement, akkor többször próbáltunk szájon át gyógyszerbe juttatni, de az intubálás miatt sebes volt a szája, tehát mindenféle szájon át bevett gyógyszer kicsorgott, nem tudott nyelni. És akkor történt először az, hogy egy ilyen imát követően, a mai nap nem tudom megmondani, hogy honnan volt ez az ötlet, gondolom a Szentlélek sugallatára, hogy ebből a Pálos Szent Kúti vízből egy pár millit beletettem egy pohárba, és szívószállal mondtam neki, hogy Zsombi, igyuk meg, imádkozzunk közben, és igyuk. És ahogy ezt ő elkortyolta, kiszívta, megnyugodott, és attól kezdve gyakorlatilag másnap reggelig folyamatosan egyfolytában aludt. Tehát ez volt az első olyan segítség, amit a szentelt vízen keresztül, tulajdonképpen a szűzanyag közben járására megtapasztaltunk. És ezt még több követte utána, tehát még az intenzív osztályon megtudtuk a diagnózist, hogy rossz indulatú kisagyi daganata van Zsombinak, és egy hónapokig tartó, kombinált kemó és sugárterápiából álló kezelés vár ránk, amit végül transzplantáció követ. Tehát egy autológ csontfelő átültetés zár. És hát nagyon-nagyon sokat imádkoztunk, gyakorlatilag imaláncok indultak, rengeteg segítséget kaptunk, rengeteg pozitív visszajelzést. A nagy család és a baráti társaság, de ismeretlenek is nagyon-nagyon sokan jelezték felénk, hogy velünk vannak, együtt imádkozunk, hogy szorítanak Zsombiért, és kérik a fentiek segítségét, és valahogy ez így magától adódott, hogy amikor nagyobb beavatkozásra mentünk, tehát akár portot szúrtak, centrális kanültettek be, rengeteg műtéte volt Zsombinak, mert ez a portbehelyezés, ez gyakorlatilag megtörténik az elején, de utána szükség volt az őssejtgyűjtésre, akkor centrális kanültettek be. Tehát többször előfordult az, hogy gerinc csatornát szúrtak neki, például lumbálisan, minden egyes alkalommal, az elejétől kezdve folyamatosan ittunk a szentelt vízből, és megtapasztaltuk ennek a mélyreható szívből jövő imával együtt az óriási erejét. Ez a Pálos Szent Kúti víz, ez ha valaki ránézett, ez olyan volt, hogy szinte idézőjelben koszosnak tűnt, tehát ilyen sárgás, vasas víz volt, de akkor abban az akut helyzetben természetesen végig imádkozva az előző órákat, napokat fel se vetődött bennem orvosként, hogy ezt forraljuk fel. Érdekes volt, hogy amikor a transzplantációra mentünk, ott tényleg olyan nagyon-nagyon kemény körülmények között sterilboxban voltunk hetekig, oda csak sterilizálva vihettünk be dolgokat, oda is bevittük a szentelt vizet, de úgy, hogy reggelente vittem kis üvegben, odaadtam a nővéreknek, ott viszont sterilizálni leadtam. Tehát a józan ész is benne volt, az orvosi létem is benne volt ebben a döntésben, mert ott fel se vetődött bennem, hogy ne forraljuk ezt fel, de felforralva, sterilizálva, de úgy mondtuk el a reggeli imákat a sterilboxba, hogy itt a szentelt vizet, Zsombi. Általában lurdi vizet ittunk, tehát Lourdesból kaptunk, de például az első eset az Pálos Szent Kúti volt, de volt úgy, hogy nem volt lurdi vizünk, és akkor Mária Pócsról, vagy akár itthoni szentelt vizet ittunk. Tehát többféle eredetű volt, de tulajdonképpen azt hiszem nem is az eredet a lényeg, hanem az, ami mögötte van. Én úgy gondolom, hogy ez önmagában ez nem csodaszer. Tehát ez akkor működik, hogyha mögötte ott van a hit, az ima, és aki adja, és aki kapja, az is hisz benne. Tehát nagyon-nagyon fontos volt az, hogy Zsombi, aki 8 éves kisfiúként kezdte ezt az egészet, és úgy próbáltuk végig élni, végig csinálni ezt a kezelést, hogy a lelkét is rendbe tartsuk. Tehát, hogy az egyértelmű volt, hogy imádkozunk, de hogy hogyan imádkozunk. Például Zsombi elsáldozó lett. Tehát amikor érsekatya megtudta, hogy beteg lett, akkor eljött hozzánk, és mondta, hogy még egy szentséghez járulhat. Tehát gyakorlatilag az első kemó után úgy lett elsáldozó Zsombi itthon, hogy gyakorlatilag nem tudta végig ülni se a szertartást, hanem végig feküdt, annyira gyenge volt. De elsáldozó lett. Szentelt vizet ittunk például akkor is, amikor hazajöttünk például az egyik kezelés után, akkor gerinc csatorna szúrása volt Zsombinak, és akkor távolították el a fején lévő varratokat. És már az úton elkezdett Zsombi hányni, sajnos nagyon-nagyon sokat hánytunk végig a hónapok alatt, ez ezzel a betegséggel együtt jár, és 7-szer vagy 8-szor folyamatosan hány zombi, hogy akkor felhívtam a kollégákat, akik azt mondták, hogy azonnal be kell mennünk, mert valószínű valamilyen centrális folyamat, tehát hogy a daganat területe vagy bevérzett, vagy beödémásodott, bevizesedett. Tehát egyedül voltam itthon, a párom ügyeletes volt a klinikán. És akkor is egy imát követően azt mondtam, hogy próbáljuk meg. És akkor is ivott zsombi, imádkoztunk, és attól kezdve nem hány többet, az volt az utolsó hányás aznap este, elaludt, és nem kellett a klinikára bemennünk, órákra megnyugodott. Tehát ilyen különleges eseteink is voltak. Egy ilyen fajta betegség, úgy gondolom, egy ateista számára értelmetlen. Tehát egy gyerekszenvedés, mi is találkoztunk ilyen hozzáállással, amikor megtudták, hogy zsombi beteg, hogy nem értették. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ennek az igazi értelmét megtaláljuk, ahhoz teljesen át kell magunkban rendezni a dolgokat, és jó kérdéseket kell feltenni. Tehát nem azt kell kérdezni, hogy miért adta Jóisten, mi okból. Tehát, hogy nem büntetés egy ilyen betegség, hanem mi célból. Akár lehet, hogy azért, hogy én erről a szentelt vízhasználatról beszéljek. Tehát megtanít mélyen látni, megtanít sorrendet felállítani, megtanít más szemüvegen át nézni a világot. Tehát isteni szemüvegen keresztül. Én úgy gondolom, hogy tükör által sokszor homályosan látunk. Zsombor túlélte, és hál' Istennek most már 10 éven túl vagyunk. Vannak apró tünetei, 5 évig magántanuló volt, tehát a mozgás koordinációját érintette a betegség, megtanult újraírni, újra járni, az alap funkciókat is újra tanultuk, de most már teljesen jól van, tehát most ő jelenleg 10-es a Pannonhalmi Bencés gimnáziumban, és úgy gondolom, hogy ezt a sok mindent, amit kaptunk az Úristentől, ezt a mindennapokban kell beépítenünk. Én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik a gyógyításhoz. Tehát lélek nélkül nem lehet csak a testi tüneteket gyógyítani, nem lehet csak az egész embert szabad, és így érdemes.
Farsang jó alkalom arra, hogy a humor, a nevetés természetéről és erkölcsiségéről is elmélkedjünk. A következő percekben Enzsöl Ellák írását Ulbrik András tolmácsolja. Mindketten, míg a földön éltek, kiváló ismerői és művelői voltak ezeknek az isteni ajándékoknak.
A humor nem vicc. Ha a humorról bátorkodom írni, azonnal Karinti tekintetét érzem az arcomon, s tudom, hogy ő nem ismer tréfát ebben a témában. Igaza van. A humor nem lehet tréfa kérdése. A humor az élet dajkája. Sírásra görbülő szánk egyengetője. Félelmeink feloldója, keserűségeink sötét dzsungeléből kivezető ösvény, reménytelenségünk özönvizének Noé bárkája. A humor nem egy esemény életünk történései között, hanem érettségi vizsga, ahol kiderül, hogy mennyit érünk Isten színe előtt. A farizeusok sohasem tudtak humorizálni. A humor nyelvén legjobban a szentek értettek. Aki nyakig ragad ebben a világban, az előbb-utóbb elfelejt nevetni. A humor gyökere a függetlenség, a történések és események fölé való emelkedés, a lélek szabadsága. A komolyság mindig az alaksorban van, csak a vidámság nem rest ahhoz, hogy fölkapaszkodjon az emeletre. A humor a felülről nézés művészete. Néhány pillanatra előlegezett örökké valóság. A humor arca fiatal arc, huncut arc, s ha ránézel, azonnal bízol benne, érzed, hogy nem képes hazudni. A hazugságoknak a fontoskodó értekezletek készítenek szálláshelyet, s nem az értekezletek szüneteiben röpködő tréfák. A bölcsnek vélt sok órás előadások tele vannak önigazoló magyarázkodásokkal, s a szavak erdejében elvész a lényeg. Az egyperces novellák abban az egy percben föltárják az igazságot, hiszen csak róla szólnak. A polgármester elegáns öltönyben jár, nyakkendője van, mindig frissen borotvált arca, s beszéde precíz. A bohóc tarka leplekben szárnyal, vagy virágnak képzeli magát, mint Tropoer Hümér Rejtő Jenő regényében, és úgy néz rád, hogy pillantásától megtántorodsz. A hivatalból előadók nincsenek hatással az emberiségre, nekik csak az előfizetett tapsolók hada marad. A szívből kacagtatók a közönség kedvencei, mert azt mondják el villámgyors tréfában, ami már rég kikérezkedett a szívünkből, csak nem tudtuk becsomagolni. A humor latin szó. Magyar jelentései nedvesség, folyadék, nedű, hab. És aki humorizál, az nedvessé, folyékonyá, elviselhetővé teszi az oly sokszor száraz, sivár és elviselhetetlen életet. Jól emlékszem kórházi szobánk Kalcsi bácsiára, aki jópofa bemondásaival képes volt felettetni velünk, hogy hol vagyunk, és mi várhat ránk. Tőle tanultam, hogy a kinevetett nyomorúság megszűnik, mihelyt mosolygok rajta. Vége van. A humor erkölcse épp ebben a pillanatban érinthető. Nincs nagyobb jótétemény, mint a bajban felkínált mosoly. Nem azok tesznek valamit az emberiségért, akik örökké siránkoznak szenvedéseik fölött, hanem azok, akik szenvedéseik közben képesek fölvidítani őket. A fájdalom könnyeinek előcsalogatásához nem sok tehetség kell. Fájdalmakkal szinte mindannyiunknak színültig van a szíve. Sokszor egy rövid mondat elég ahhoz, hogy a keserűség kicsorduljon. Az öröm könnyei mélyebben tartózkodnak, és ezért a kacagást nagyobb művészet felszínre hozni, mint a sírást. A sírás mindig a közelünkben van. A könnyek készenlétben állnak, nem nehéz őket megkeresni. De az öröm bujdosó lovag, aki csak varázslattal idézhetünk meg. Minden jó tréfa, minden nevetés ennek a varázslatnak a győzelme. A humor annak megvallása, hogy nem kötődtünk véglegesen oda az eseményekhez, nem betonozta le életünket a történelmünk, a betegség nem tepert le, a sikertelenségtől nem estünk kétségbe, a csalódásoktól nem mentünk falnak, mert mindegyiket kinevettük. És mit tehet a kinevetett nyomorúság? Fölszáll az örökké valóság vonatára, és fütyűrészik a lépcsőn. A humor transzcendenciája, a nevetés természet fölötti ereje azt jelenti, hogy ami itt és most megesik velünk, az semmi ahhoz képest, ami majd utána történik. A humor tulajdonképpen húsvéti virág. A lepecsételt sírban gondolkodó hivatal kikacagása. Amikor az élet emberileg már végképp elakad, és zsákutcát jelez az összes tábla, akkor Isten mosolya ledönt minden acsarkodást, kineveti a halott kémeket, és a fényesség tanúit küldi világgá azzal a boldog tapasztalással, hogy láttuk az Urat. Az a látás, minden nevetés aranyfedezete. A leggyöngébb kacaj mögött is ez a szívet remegtető öröm izzik, mert semmi okunk sincs a nevetésre, csupán ez az egyetlen földi életünk van. Nem lenne erőnk a kacagásra, ha csak egy sírhoz gyalogló csapat közkatonái lennénk. A humor isteni eredetű tulajdonságunk. Akik nevetni tudnak, azok hisznek. Hisznek akkor is, ha be sem vallják, vagy még nem tudják magukról. Aki képes valakit megnevettetni, az egy pillanatra fellebbenti a fájtlat a végtelenről. A vidámság nem ilyet menekülés a tények hatalma elől, hanem a tények felülbírálása. A szomorú arcok a hiába valóság szállásadói. A nevető arcok az értelmes életbe vetett reménység prófétái. A szomorúság odaragaszt a bajhoz. A vidámság elrugaszkodik a bajtól. Az első tárgyilagos, emberszabású cselekedett. A másik tény fölötti erő, Isten szabású tett. Földhöz kötött gondolkodásunk félelmetes sivatagában a humor az ég oázisa. Ha egy szent szomorú volna, az nagyon szomorú szent volna, mondja Szalézi Szent Ferenc. A 70 éves költő Sík Sándor talán éppen ezért imádkozik humorért. Szeretné egybelátni Isten nagy vadaskertjét és a tágasabb mennyországot, de tudja, hogy ehhez az együttlátáshoz humor kell. Thank you.
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényére látogatunk el. A 2024-es esztendőben a kormány mintegy 3,5 milliárd forinttal segítette a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatokat. Erről Navracsics Tibor, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszélt Miskolcon, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényén. Ebből az önkormányzatok közel 2 milliárd forintot a kötelező feladatok ellátására és közösségépítésre használtak fel, valamint közel 1 milliárd forint értékben tűzifa adomány is érkezett a rászoruló családok számára. 400 millió forint összegben pedig a vármegye települései természeti károk megfékezésére és megelőzésére használtak fel támogatásokat. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ismét ezt a különös megtiszteltetést, hogy így az év elején szólhatok önökhöz, illetve mondhatok néhány gondolatot az éppen elindult évvel kapcsolatban. Külön köszönöm elnök asszonynak, hogy ezt most már harmadszor tehetem meg. Az embernek ilyenkor két dolog jut eszébe, hogy talán a meghívóknak, a vendéglátóknak nincsen jobb ötletük, vagy talán kezdek már olyan lenni, mint a régi családi bútordarab, ami hiányzik, hogyha nincs ott a fordulónál balról a könyök felől. Én ez utóbbiban bízom inkább, hogy talán egy kicsit családi bútordarabbá válok itt, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, és ezért is fogadom el nagy örömmel mindig ezt a meghívást, ameddig tehetem, és természetesen ameddig ezt megkapom. De miért ilyen fontos Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, illetve miért ilyen fontos az, hogy közösen együtt indítsuk az évet, hiszen mondhatnánk, hogy az ország többi vármegyéje legalább ilyen fontos, és a politikai korrektség jegyében ezt is kell mondanunk, mint ahogyan minden város fontos számunkra, nem csak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei városok, minden térség számunkra ugyanolyan fontos, és azon is dolgozunk, hogy lehetőség szerint nem csak az általunk szentelt figyelemben, hanem fejlettségben is minél kevesebb különbség legyen a térségek között. És ez a magyarázat annak, hogy miért tartom mindig nagyon fontosnak azt, hogy itt Miskolcon együtt indíthassuk az évet, azon túl, hogy kiváló barátaim vannak itt a vármegyében, a városban is, és más Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei városokban is, akikkel nem csak a politikai múltam közös, de abban bízom, hogy a politikai jövőnk is közös lesz. Nos, azért tartom fontosnak azt, hogy itt Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is együtt indítsuk az évet, mert Miskolc és maga a vármegye is nagyon fontos szövetségesem, illetve szövetségesünk, amikor a jövő Magyarországára vonatkozó vízióról van szó. Én magam dunántúli vagyok, de mondhatjuk, hogy az ország szerencsésebb részéből sok szempontból, azért aki ott él vagy onnan jön, pontosan tudja, hogy legalább olyan súlyú, még ha más karakterű problémákkal is kell küzdenünk, mint önöknek itt Észak-Kelet-Magyarországon vagy Észak-Magyarországon, de nem kérdőjelezhető meg az, hogy Miskolc egy olyan központja Magyarországnak, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egy olyan térsége Magyarországnak, amely meghatározó jelentőségű a múlt Magyarországa számára, a jelen Magyarországa számára, és így lesz, azon dolgozunk, hogy a jövő Magyarországa számára is. A múlt Magyarországa számára, hiszen a magyar történelem számos olyan hőst, számos olyan politikust, számos olyan irodalmárt, költőt, kultúra, gazdasági élet képviselőjét tudja felsorolni, akik Borsodabói Zemplén vármegyéből, vagy annak a jogelőd vármegyéből származtak, és nyugodtan mondhatjuk, hogy enélkül a térség nélkül nem úgy beszélnénk magyarul, ahogy itt ma beszélünk. Mondom ezt én veszprémiként, ahol a mondulatot kinyomtatták annak idején. Nem azzal a kulturális hagyományrendszerrel és háttérrel jönnénk ide, ahogyan idejövünk, és nem biztos, hogy ugyanazokat a hősöket tisztelnénk, akiket ma tisztelhetünk. Hasonlóképpen a gazdasági élet képviselői vonatkozásában, hiszen az itteni polgárosodás, az itteni modernizáció a 19. századtól kezdve az akkori hagyományokra épülve már tették Magyarországot ipari országgá a 20. század első harmadára, tették Magyarországot a trianoni béke időszakára Európa egyik vezető és feltörekvő hatalmává, hogy aztán a történelmi sorscsapások megtörjék ezt a térséget is, megfosztva a történelmi hátországától, a történelmi térségeitől, de Miskolc és Borsodabói-Zemplén vármegye pontosan arra is példát mutatott, hogy hogyan lehet talpra állni újra és újra, reménytelen helyzetből is újra kezdeni, és nem csak talpra állni, de megerősödni és erőssé is válni. Hiszen ez a térség, amely átélte a II. Világháború poklát is, az azt követő időszakban Magyarország gazdasági motorjává vált. Hogy aztán 1990 után egy újabb, nagyon súlyos gazdasági válságot követően ismét megtalálja saját magát, meghatározza saját magát, és a jelen Magyarországában ismét Magyarország egyik meghatározó régiója, amihez mi minden segítséget megkívánunk adni. Megkívánunk adni azoknak az önkormányzatoknak, amelyek minden nap küzdenek a gazdasági és szociális nehézségekkel, amelynek következtében most már közel 2 milliárd forintot rendkívüli támogatást utalhattunk ki az önkormányzatoknak a 2024-es évben, segítve a kötelező feladatok ellátását, segítve azt, hogy a közösségépítés terén is előrébb tudjanak lépni, hiszen amennyire erősek a közösségeink helyi szinten, annyira tudunk erős közösséget építeni vármegyei szinten, és annyira tud az országunk is erős közösségé válni. Vagy éppen az a közel 1 milliárd forintnyi szociális tüzelőanyag, amelyet a vármegye településeinek támogatásként oda tudtunk adni, bár éppen most az évnyitó előtti találkozón hallottam, hogy még ez az 5000 fő alatti településeknek egy rendkívül fontos segítség, az 5000 fő fölötti településeknél is ma már elférne valamilyen ilyen jellegű támogatás. Tudjuk, hogy nem tudunk minden problémát megoldani, de talán ez a segítség is érzékelhető. Vagy az a közel 400 millió forint, amelyet a tavalyi évben a Viszmajor alapból az itt bajba jutott önkormányzatoknak ki tudtunk osztani, amely segítséget jelent a természeti katasztrófák következményeinek felszámolásához, vagy a jövőbeli természeti katasztrófák előidézésének, vagy bekövetkezésének a megelőzéséhez. Összességében tehát ez a közel 3,5 milliárd forint 2024-ben, amely itt a Borsodabói-Zemplén vármegyei önkormányzatokat segítette, talán érzékelteti azt, hogy a kormány számára Borsodabói-Zemplén vármegye is egy fontos szövetséges, egy olyan szövetséges, akire nem csak akkor számítunk, amikor az országnak könnyen megy, jól megy, hanem akkor is, amikor nehézségek állnak elő, és ekkor is támogatjuk ezeket az önkormányzatokat. És én abban bízom, hogy Borsodabói-Zemplén vármegye a jövő Magyarországa számára is fontos szövetséges lesz. Most január 1-én indult el a versenyképes járások program, amely most először teszi lehetővé évtizedek óta, hogy térségi szinten megfogalmazott projektekkel nyújtsunk támogatást fejlesztéshez, sok esetben, sok járás esetében olyan összegű támogatást, amely egyébként nem lenne lehetséges, hiszen 250 millió forint értékben a költségvetés áll helyt ezekért a fejlesztésekért és ezekért a fejlesztési projektekért, és ez Borsod-Zemplén vármegye esetében a járások túlnyomó többségét jelenti. A feladat az, hogy a polgármesterek, a közösségek közösen fogalmazzák meg a projekteket, amelyek a térséget a település alapú fejlesztési politika mellett a térség alapú fejlesztési politikával is gazdagítja. És pontosan itt Borsod-Zemplén vármegyében látok jó példákat, hiszen itt működik már egy olyan pályázati menedzsment, területfejlesztési cég a vármegyei önkormányzat által létrehozva, amely már az előző években is nagyon hasznos és fontos projekteket tudott megvalósítani. Vagy itt éppen Nyugat-Borsodban Liz Gábor képviselő úr vezetésével kezdődött már meg a műhely munka, hogy a térségre vonatkozó fejlesztési programok megfogalmazódjanak. Vagy Csöbör Katalin országgyűlési képviselőasszony éppen most hívta össze a polgármestereket szintén, hogy egyeztessenek a jövőbeli fejlesztésekre vonatkozóan. Jó esélyünk van tehát arra, hogy amikor ezek a pályázati kiírások megjelennek a tavasz folyamán, akkor a Borsod-Zemplén vármegyei önkormányzatok és térségek a vármegyei önkormányzat vezetésével és a kormányhivatal segítségével összehangoltan és jó programokat tudnak végrehajtani. És talán az idei évben, a jövő Magyarországa jegyében a szolgáltatások terén is előrébb tudunk lépni, hiszen Alakszai Zoltán főispán úr kérlelhetetlen támogatása és előmozdítása következtében jó esélyünk van arra, hogy Diósgyőrre megnyithatjuk a kormányablakot most már végre, ami segítséget jelent a miskolciak számára is, és amely abban bízom, hogy a vármegye közigazgatási szolgáltatásai terén is előrelépést jelent. Apránként tehát, de lépegetünk előre. Ez elképzelhetetlen lenne partnerség nélkül. Ez elképzelhetetlen lenne anélkül, hogy mindenki, aki nem csak a politikai jelszavak szintjén, hanem a mindennapjaiban, a hivatása során is a nemzet, a közjó gyarapítását tűzi ki célul, az együttműködjön. Mi nyitottak vagyunk erre az együttműködésre, és abban bízom, hogy 2025-ben ismét remek célokat tudunk megvalósítani. Boldog új évet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen.
Bánné dr. Gábor Glárka, a Borsod-Zemplén vármegyei közgyűlés elnöke, a vármegye legfontosabb eseményeit, fejlesztéseit ismertette.
Tavaly a legfontosabb esemény kétségkívül a választás volt, amelyen a vármegyében élő emberek mondtak véleményt. A választásuk egyértelmű üzenet volt, ezért folytatjuk a munkát. Azt a munkát, amely mögött ott állt egy közgyűlés, egy hivatal és egy önkormányzat projektek százai, fejlesztési ügynökségünk és a Via Carpatia EGTC, és mögöttünk is több száz ember, akinek ugyanúgy szívügye Borsodabony Zemplén vármegye, ahogy nekem is. Ennek megfelelően a tavalyi évet értékelve beszélek döntéshozó szervünk, a közgyűlés és munkaszervezete a hivatal működéséről, valamint a választásról, majd a területfejlesztésről, mint legfontosabb tevékenységünkről. Bemutatom saját projektjeinket és önként vállalt feladatainkat, az Edelényi Kastélysziget tavalyi működését és eredményeit, majd nemzetközi vizekre elvezek. Vármegyei Fejlesztési Ügynökségünk 2024-ben ünnepelte 30. születésnapját, és a Kassa megyével közös Via Carpatia EGTC tavalyi évéről is szólok majd. Ahogy beszélek még közösségépítésünkről, eseményeinkről, értékeinkről, majd jövőképpel záró évértékelőmet. A Vármegye önkormányzatának képviselőtestülete a közgyűlés, közgyűlési többséget ebben a ciklusban is a Fidesz-KDNP képviselőcsoportja adja, melynek tagjaival jól haladunk terveink megvalósításával. Kiemelten fontos feladatunk a területfejlesztés, amelyet az erről szóló törvény, valamint egyéb rá vonatkozó jogszabályok alapján mint közfeladatot látunk el, és hozzuk meg az ahhoz szükséges döntéseket. Én továbbra is a munkában hiszek, amely a Vármegyei Közgyűlésben is mérhető. Tavaly 9 rendes, 3 rendkívüli, valamint egy alakuló ülésünk volt, 116 napirenddel, 193 elfogadott határozattal és 9 önkormányzati rendelettel. A közgyűlés továbbra is 4 bizottságban végzi munkáját, jogi és ügyrendi bizottságban, önkormányzati nemzetiségi és civil kapcsolatok bizottságában, a pénzügyi bizottságban és a területfejlesztési és turisztikai bizottságban, melyek összesen az elmúlt évben 6-6 alkalommal üléseztek. A közgyűlés kötelező feladatai mellett méltó keretek között ünnepi közgyűlésekkel emlékeztünk meg hazánk jeles eseményeiről, így az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, államalapító Szent István ünnepéről és az 1956-os eseményekről. Közgyűlésünk a tavalyi évben is számos díjjal ismert el a vármegyében élők és a vármegyéért dolgozók munkáját. Díjaink az élet valamennyi területét lefedik, összesen 16 kategóriában 52 elismerést adtunk át, és díjaztunk civil egyesületet is. Itt szeretném felhívni a figyelmet hazánk első űrhajósára, aki a Vármegyében töltötte boldog gyermekkorát, és aki tavaly az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva megkapta Borsodabony Zemplén Vármegye önkormányzatának legrangosabb elismerését, a Rákóczi Lánc kitüntetést. Gondolom kitalálták, igen, ő Farkas Bertalan, akit köszöntök ma is itt körünkben, aki akkor is meghatottan vette át a kitüntetést, és megígérte, hogy viselni fogja, és már akkor az ünnepség végén meg is tette, ahogyan viseli most is. És teszi ezt mindezt azért, mert neki is sokat jelent Borsodabony Zemplén Vármegye. Persze mindezt megelőzte a választás, amelyet 2024. június 9-ére tűzött ki Súlyog Tamás köztársasági elnök úr. Magyarország alaptörvénye értelmében az önkormányzati képviselőket és a polgármestereket 5 évre választják. Azt, hogy az adott vármegyei közgyűlés hány tagból áll, azt az adott vármegye lakosság száma alapján kellett meghatározni. Borsodabony Zemplén vármegyében a vármegyei közgyűlés tagjainak száma 28 fő lehetett. Végül a Borsodabony Zemplén vármegyei területi választási bizottság 5 vármegyei listát vett nyilvántartásba, köztük a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Keresztény Demokrata Néppárt közös listáját, mely az itt élő választó polgárok szavazataként 17 vármegyei közgyűlési helyet szerzett a 28-ból. És még egy fontos adatra hívnám fel a figyelmet a választással kapcsolatban. A 2019-es önkormányzati választáshoz képest 2024-ben a választásra jogosult vármegyei lakosok közül 6%-kal többen jelentek meg, és adták le voksukat Borsodabói Zemplén vármegyében. Így 2024. október 3-án megtartottuk alakuló közgyűlésünket, amelyen újabb 5 évre, mint a közgyűlés elnöke, megkaptam én is a bizalmat. Köszönöm még egyszer. Munkámat a törvény és a lakosság száma alapján a lehetséges 4 alelnök helyett 2 alelnök segíti, Bala Éva és Dankó Dénes személyében. Ahogy már bevezetőmben is utaltam rá, a tavalyi év meghatározó eseménye volt a helyhatósági választás. Újabb 5 évre kaptunk bizalmat, amire eredményeinkkel szolgáltunk rá. Az eredmények pedig politikánkból adódnak, amit családbarát fejlesztések és a gazdaság további erősítése, valamint hagyományaink megtartása és továbbadása mellett közösségeink erősítése jellemez. Amikor 2024. október 3-án megalakult a közgyűlés, akkor beszédemben a díszterem felé vezető lépcső falánál olvasható aforizmát idéztem. Ne hasson rád sem szeretet, sem könyörgés, sem gyűlölet, sem ajándék, sem félelem, sem elvárás, add meg mindenkinek azt, ami az övé. A szöveg a Vármegyeháza eredeti kialakítása szerint a 4 bejárat közül az egyiknél volt olvasható, azon intelmek részeként, amelyek a döntéshozó felelősségét hangsúlyozzák. Ennek tudatában folytatom a munkát. A tavalyi évértékelőnkön is díszvendégként tisztelt meg jelenlétével minket Navracsis Tibor miniszter úr. Köszönjük szépen miniszter úrnak, mint ahogy most is. Akkor azt mondta miniszter úr, idézem. Az iparfejlesztési politikában olyan időszak kezdetén állunk, ami sok jót hozhat Borsodabony-Zemplén vármegyének, melynek felzárkózása rendkívül sikeres volt, és az itt megszerzett tapasztalatok jó példaként szolgálnak más vármegyék felzárkóztatásában. Ezzel a tavalyi évre egy utat is kijelölt vármegyénk számára, amihez szorosan hozzátartozott a terület és település fejlesztési operatív programpénzügyi zárása. Akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, ez kiváló alapját képezi a vármegye további fejlődésének, hiszen 130 milliárd forint értékben valósultak meg fejlesztések, vármegyénk fejlődési pályára állt, az út, amin elindultunk, pedig további sikereket tartogat az itt élők számára. Most pedig nézzük az előző fejlesztési időszak konkrét eredményeit, tényleg csak nagyon röviden. Sok bölcsödét, óvodát felújítottunk és sokat építettünk, ez csak nem 4000 félőhelyet jelent itt a vármegyében. Településeink közel 10%-án javítottuk a szociális alapszolgáltatásokat, 4,5 millió ember részesül jobb egészségügyi ellátásban, 8500 vármegyében élő ember képzési munkabér és munkába járási támogatását biztosítottuk, ezzel több mint 6000 munkahely megtartásához járultunk hozzá. 1400 focipálya nagyságú ipari területet fejlesztettünk, és 794 vállalkozás részesült támogatásban, és igyekeztünk megóvni a lakosság értékeit azzal is, hogy 335 ezer méter új építésű vagy felújított vízelvezető rendszert építettünk, 200 önkormányzatnál csökkentettük az energiaköltségeket a 358-ból. Mindezt a lakosság igényeivel összhangban, a polgármesterekkel, a Vármegye országgyűlési képviselőivel együtt valósítottuk meg. A közös siker után erre az 5 évre is azt ajánlom az itt élőknek, a vármegyéért tenni akaroknak, építsük közösen a jövőt, Borsodabony-Zemplén vármegye jövőjét. Ez a jövő pedig már a jelen, a terület és település fejlesztési operatív program plusz, amely a 2021-27-es időszakra vonatkozó fejlesztési forrásokat tartalmazza. Önkormányzatunk most is több mint 2000 projektötletet rögzített, ez adja a TOP plusz alapját, amiben nagy hangsúlyt helyeztünk a turisztikai gazdasági beruházásokra, a megújuló energiatermelésre, vagy az újabb infrastruktúrális rendszerek kiépítésére. Továbbra is támogatjuk az orvosi rendelők, bölcsödék vagy a lakossági szolgáltatások megújítását, korszerűsítését az adott térségben és a városokban élők igényei szerint. Mindez azt jelenti, hogy egy átgondolt, kidolgozott, komplex fejlesztési terv alapján felkészülten vártuk a TOP plusz forrást, amely 150 milliárd 345 millió forint, ami vármegyénkben az eddigi legnagyobb összeg, ebből 31 milliárd forint Miskolcot szolgálja. A TOP pluszban is nagy hangsúlyt fektettünk a családbarát fejlesztésekre, a vármegyénk népesség megtartó erejének növelésére, amely területfejlesztési politikánk egyik fő távlati célkitűzése. Mindez azonban csak akkor érhető el, ha a fejlesztések az itt élő lakosság igényeihez igazodnak, az itt élőket szolgálják, és ezzel együtt létrehoznak új munkahelyeket, vagy megtartják a meglévőket. Így aki dolgozni akar és tud, annak képzettségének megfelelő munkát kínál vármegyénk. És hogy konkrét eredményeket is említsek, 2021. decemberétől a terület és településfejlesztési operatív programusz keretében 17 pályázati felhívás jelent meg a vármegyei pályázók számára, amire több mint 600 pályázat érkezett be, melynek közel fele már támogatási szerződéssel rendelkezik, és közel 80 milliárd forint támogatás kifizetésére is sor került. Megvalósult vagy megvalósuláshoz közeli állapotban van már a helyi gazdaságfejlesztési intézkedés keretében két darab szociális és közétkeztetést kiszolgáló konyha és egy piac építése. A zöld infrastruktúra fejlesztéssel, közösségfejlesztő sport és szabadidő eltöltésére alkalmas terek kialakításával, csapadék és belvízelvezető rendszerek fejlesztésével 12 településünk vált érhetőbbé, biztonságosabbá. 14 településen sikerült az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével tovább csökkenteni a rezsiköltségeket, és két településünk óvodáját is felújítottuk tavaly.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat évértékelő rendezvényére látogattunk el. További tartalmas időtöltést kíván a bemondó Berecz Renáta és a műsor szerkesztője Grunda János. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11:05-től megismételjük. Talking about love.